Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Köszöntünk mindenkit, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, december 20-a péntek reggel van 8 óra, 8 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És a kedves hallgatók, 0636 980 980 jöhetnek a helyzetjelentések az utakról.
A forint-dollár, a dollár-forint árfolyamra tekintettel...
Hol volt?
Nótár Méritől szeretnék a Dollár című dalt kérni. Hát dolgozunk rajta.
Nem ígérjük, hogy befér a műsorba, de rajta vagyunk.
Dolláros dal, az be fog férni, de nem ígérjük, hogy pont ez.
Igen. Azt mondja, jó reggelt, mindenkinek megjártam az M0-ást oda-vissza, és jelentem, hogy a Kressz szabályok betartásával ki lehet használni a maximális sebességet a teljes pálya hosszon. Akkor is érdemes erre jönni, ha egyébként semmi keresni valónk, nem lenne itt, mert annyira élvezetes most itt közlekedni. Hát be, egy kis kocsikázás az M0-áson, az mindig jó, szép a táj, meg minden. Na, de tényleg a viccet félretével akkor ezek szerint lehet haladni, és nincs forgalmi.
Többen írják, hogy
probléma.
A kapcsolt biztosítások, befektetési egységhez kötött biztosítások, vegyes biztosítások helyett, szigorúan költség alapon nézzük, akkor egy mezei kockázati biztosítás plusz egy befektetési alap, vagy akár ETF, az inkább még költség alapon a legkedvezőbb megoldás, úgyhogy ezeknek a kombinációjával hasonló konstrukciót elő tudunk állítani, kisebb költséggel, ez kétségkívül így van, mindig is így volt, a különbség csökkent azáltal, hogy lett szorítva a Uniclinknek a költségszintje.
Na, akkor még egyszer gyorsan 0636 980 980 megyünk tovább jegybanki témánkkal.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
És ki mást hívtunk volna szakértőként, mint egy egykori jegybank elnököt, Bot Péter Ákost, a Corvinus Egyetem professzorát. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na, van számos kérdésünk. Az első talán az lehet, mert hogy itt az utóbbi időben kicsit elfajult ugye az MNB és a kormány közti kommunikáció, párbeszéd. Más gondolt az egyik, más a másik, vagy más a másik a gazdaságról. És most Varga Mihály személyében van egy olyan várakozás, hogy majd ez az összhang, ez jobb lesz, és válvetve fognak együtt azon dolgozni, hogy az a bizonyos 3% fölötti gazdasági növekedés összejöjjön. Mit gondol erről?
Hát remélem, hogy nem így lesz. Ugye
Mármint a növekedés ne legyen 300.
Nem, az összhang.
Na, az akkor összhang. Rá is térhetünk, hogy hogy működik egy jegybank.
Hát igen, úgy, mint egy autó. Jó, volt egy autóreklám az előbb, hát van kormány, meg van fék, meg van irányjelző, meg van ülésfűtés, meg elefántfül, hát mindegyiknek megvan a maga funkciója. A jegybanknak nem az a funkciója, hogy 3%-os növekedés legyen, vagy 6 vagy másfél, hanem ha már van nemzeti valuta, ami rajtunk maradt, mint a szamáron a fül, akkor ugye annak az értékállóságán kell dolgozni. Ha lenne euró, akkor ugye ott kell ülni Frankfurtba, és az euró értékállóságán kellene dolgozni a magyar jegybank elnöknek. Hát most erre a 9,5 milliós országocskáról van egy nemzeti valuta, tehát az ő dolga az, eddig is az volt, és most is az, hogy a legalább a saját célját betartsa, mert cél, tudjuk, ugye 3%-os infláció. Hogy miért 3, az egy külön ügy, mert ugye az Európai Központi Banknak 2%, és hát a csehnek is nem tudom, 2,5, de ezt se sikerül mindig betartani, de hát ha. Ugye ezért tartják a jegybank elnököt, a kormányt pedig azért, hogy kormányozzon, és hát egyébek mellett, ha növekedni akar, ami hát normális cél, és nem erőltetéssel éri el, akkor az rendben van. Ha elkezdi erőltetni, akkor szólni kell. Na most ugye a bevezetőben az volt, hogy ütközések voltak. Na most az már egy másik történet, hogy amikor egy bankelnök szól, akkor hogyan szól? Négy szem közt szól, megüzeni, kiáll egy hordóra és nagyot kúrjan. Tehát ugye itt már vannak megoldások, és azt feltételezzük, hogy Varga Mihály nem fog fölpattanni egy hordóra.
Ezt a szoros együttműködést azért is hangsúlyoztam, mert azért az sem járja, gondolom, hogy a jegybank feltétlenül alávesse magát kormányzati szándékoknak, tehát a függetlenség nagyon fontos, főleg, hogyha árstabilitást meg forintstabilitást akarunk elvárni, ugye a befektetők ezt büntetik, hogyha itt nagyon nagy az összefonódás.
Így van, de természetesen ugye az se jó, mert ugye innen indult a dolog, hogyha mondjuk nagyon látható a feszültség, aha, de én rögtön persze mondom, hogy amikor mondott egy hegyeset a jegybankelnök, attól a forint nem nagyon rendült meg, de hogyha az a mondás az nem arra irányult, hogy a kormány nem jól végzi a maga munkáját, hanem arra, hogy esetleg a jegybank megáll a kamatcsökkentéssel, mert gondot látna, arra bemozdult az árfolyam, mert az előző egy érdekes minuszos hír, hogy ma megint összevesztek, tehát egy érdekes, egy kávé mellett erről lehet beszélgetni. De hogyha a jegybank elnök vagy a stábja arra utal, hogy mondjuk már nem is fog többet lejjebb vinni kamatot, akkor ugye osztoroz a minden treasury-ben az ott ülő fiatalember, és akkor azt mondja, hogy hoppá, hát akkor ez a kamat előny már nem is lesz olyan jó. Két hónap múlva nézzünk körbe, hát ha van a piacon más.
Világos.
Kíváncsiak lennénk, hogy mire számít így mégis ezáltal, hogy a az előző, amikor Matolcsy György ment át a jegybankba, akkor ahhoz képest hasonló helyzet volt. Az volt a piacon a várakozás, hogy baráti viszony lesz, és a jegybank a monetáris
akkor
politikát is valamilyen szinten,
nyoma sem látszott.
Igen, valamilyen szinten a növekedési célok érdekébe állítja. Hú, csúnya mondat volt, de szerintem talán érthető, hogy mire gondolok, és hasonló a várakozás most is, mert hogy aztán nem ez történt, hogy egy bank függetlenül viselkedett, és a törvényben előírt céljait tartotta. Most hagyjuk ezeket a kommunikációs üzengetéseket, meg emberi feszültségeket, stb. De most végül is ebből a szempontból hasonló helyzet van, hogy azt várja el egyébként kimondva, kimondatlanul a kormány, hogy az ő növekedés ösztönző céljait is jobban támogassa a jegybank. De hogy ezt meg tudja csinálni, vagy pedig egyszerűen a piac beint, és mondjuk a forint gyengülésen, vagy bármi máson keresztül üzen, hogy ez így nem lesz jó.
Hát igen, a jegybank elnök, bárki, meg a stábja, ugye ránéz a mutatókra, és azt látja, hogy az inflációs index másik fölfele, éppen a maginfláció amúgy se nagyon jött le. Tehát az, hogy az infláció elmúlott, a földön fetrengés, és már az utolsót szuszogja, amit hallottunk, az sosem állta meg a helyét. Uh-huh. Úgyhogy ha átmegy, akkor hát majd megnézi a stábjával, összeül, és ott vannak alelnökök, vagy majd, na ezt meglátjuk, ezek az érdekes részek, na ez majd kiderül egy-két hónap múlva. Én nem itt látom a gondot a kormány oldalon látom, hát eddig volt egy pénzügyminiszter, meg voltak különböző gazdasági miniszterek nagy számban, hát rengeteg közgazdász végzettségű ember van most is a kormányban, akik között folyik ugye egy belső vita, egyik növekedni akar, a másik azért szeretné a költségvetést valahogy pályán tartani, nem nagyon sikerült, mondom, lábjegyzetbe. Ugye most ezek szerint egy, de csak egy legény maradt talpon, aki egyben gazdaságfejleszt, meg hát mellékállásban pénzügyminiszterkedik. Na, ez engem jobban foglalkoztat, mint hogy a jövőbeli jegybankelnök mit csinál, mert ha azt csinálja, ami a törvény szerint csinálandó, hát akkor a kamatot nem viszi le, ha nem kell levinni. Akkor sem, hogyha megüzenik neki a másik oldalról, hogy hát le kellene vinni, meg egyébként is ez a 3%-os inflációs cél egy kicsit alacsonyka, lehetne ezzel lazítani. Na hát ilyenkor az ember már ugye nagyok mélyeket lélegez, mert ennek azért, ha bekövetkezne, vannak következményei. Na, tehát meglátj, én inkább itt látom a gondot, hogy minthogyha rá lenne bízva a gazdasági kormányzás egy szereplőre, belső fékek nélkül, és azért kezdtem ezt a költői képet, hogy hát nem véletlenül van a kormány, meg a fék, meg a készifék, meg a tollató radar, meg ilyesmi, hát ezeknek mindegyiknek van funkciója. Valakit kiszedi, hogy jobban haladjon a kocsi, akkor lehet, hogy jobban halad a kocsi, csak ha jön egy kanyar, akkor ugye hát bizonyos szóval körülmények fognak felmerülni.
Igen, épp az előbb beszélgettünk egy másik interjúban ugye a monetáris, tehát az MNB lehetséges eszközeiről, ugye most a legutóbbi fajta kamatemelési, vagy kamattartás is, kamatvágás, bocsánat, csak eltalálom a háromból, ugye okozott meglepetést, illetve azután a lévő komment, ami szerint nem lesz olyan mértékű a csökkentés jövőre, mint ahogy azt várták a piacok. Tehát nincs könnyű helyzetben az MNB jövőre, hogyha tovább akar vágni. Ezt hogy látja professzor úr, hogy mi lehet ennek a vége? És akkor azt is megbeszélhetnénk egyébként, hogy milyen súlya van az MNB irányadó kamat rátájának a gazdaságban. Mennyire vagyunk mi erre nagyon érzékenyek, mint mondjuk szemben az Egyesült Államokkal, ahol tudjuk, hogy igen. Tehát ők ott nagyon számít.
Igen. Engem őszintén szóval nem lepett meg, hogy valakiket meglepett az, hogy a Fed óvatosan viselkedik, mert ha Trump a felét megcsinálja annak, amit mondott, ugye leviszi a kamatokat, leviszi az adókat a gazdag embereknek, rengeteget kört katonaságra, és mindenfajta ígéreteket tett, hogy majd visszavágja a költségvetést, és azzal fogja kipótolni azt az óriási hiányt, amit az adócsökkentés majd elő fog idézni. Hát ebből az következik, hogy a Fed egyet levitt, de rögtön mondta, hogy ez egy darabig nem viszi le. És akkor emiatt valóban most az van, hogy az MNB is, amelyik idáig ugye lefele vitte a kamatokat, megállt nagyon bölcsen, mert akkor a kamat különbözetet meg kell tartani, az egyik országnak viszonylag jó a besorolása, bár éppen államcsőd szélén van politikai okokból, de az majd megoldják, ez a szokásos amerikai.
Éjfélig van még rá idejük, úgyhogy még ott egy csomó idő.
Igen. Szóval aki a három A-t veszélyezteti, annak kicsit jobb a helyzete, mint aki három B-t besorolású. Nem ugyanaz. Tehát itt ki kell várni, és akkor ebből az adódik az én számomra, hogy hát nagyon nem lehet levinni azokat az alapkamatokat. Na most, hogy az ott a kérdés, hogy egy ilyen kamat eszköz mennyire hat a magyar gazdaságban, hát valamelyest persze, hogy hat, mert a bankok azt nézik, bár azért a vállalati szektorban erős az euroizáció, tehát a betétek hitelekben nagy az euró aránya, tehát az sem mindegy, hogy ott mi van.
Ráadásul ott van egy csomó támogatott hitel a vállalatok rendelkezésére.
Na most akkor egy csomó, így van, egy olyan hitel, amit elszakítottak az alapkamattól, ha ki fogja azt támogatni, a költségvetés ebben a mai helyzetben nem fogja, rábízzák a bankokra. Szóval hát nem fog unatkozni a következő évben kellnök. Egyet tehet majd még, csak ez kicsit fura lesz, hogy visszamutogat a költségvetés nyomorúságos helyzetére, hogy amiatt nehéz az ő munkája, mert ha a költségvetés az egyensúly felé haladna jobban, nagyobb ütemben, akkor természetesen a monetáris politikát sokkal, de sokkal könnyebb csinálni, ha a költségvetés kikiukadgat, akkor az egy óriási feladat neki, hogy hogyan egyensúlyozzon. Pláne csak azért is, mert a költségvetési deficit, mikor többet költ a kormányzat sokkal, mint a bevétele, hát azért az az inflációs hatású önmagában.
Hát az most különösen pikáns lesz, hogy az a jegybank elnök mutogat majd vissza a költségvetésre, aki még pénzügyminiszterként ugye létrehozta a jövő évét, ugye ez egy izgalmas.
És bemegy a házba, és rájön egy negatív a tőké annak az intézménynek, aminek az élére felkérték, és az előző pénzügyminiszter elfelejtette feltőkésíteni ezt a bankot. Jó, ez egy külön jó pofa dolog. De hát ez már egy adottság, és azért a következő kérdés, hogy ezt a helyzetet ezt kicsit tisztázza a következő menedzsment, vagy maga előtt tologatja, vagy hogy fog megoldódni, és egyébként pedig hát az Európai Központi Bank meddig tolerálja azt a helyzetet, ami nálunk kialakult, mert azért ez egy megoldatlan ügy, ez egy 1000 milliárd forintos megoldatlan ügy, nem az alma tőke, hanem hát a Nemzeti Banknak a veszteség, és az a koncepció, hogy mint a következő évek nyereségéből fogja magát visszatőkésíteni, hát ez így nem hangzik jól.
Forint gyengülésből mennyit tolerálhat a jegybank ön szerint? Tehát,
mennyit
van
és
erről,
meddig?
Igen, mennyit és meddig? Ugye a piaci konszenzus az nagyjából az, hogy hát, ha egy kicsit gyengül, akkor az még elviselhet, amíg nincsenek nagy ugrások, nincs nagy volatilitás, nincs begyorsulás, akkor az még rendben van. Viszont egyre inkább az infláció ellen nagyon komolyan hat, ebben volt egy változás is, az MNB kommunikációban és az elmúlt időszakban. Szóval ez hogy nézhet ki a következő időszakban?
Hát igen, ez egy nagyon kellemetlen, és most már nem csak az euróról kell beszélni, hanem ugye a dollárról is. Azért a magyar importnak egy része, és nagyon kényes része az energiaárak egy része, hogy a dollárban denominálva, ezért az, hogy 400 forint egy dollár, hát azért ez lehetett látni, hogy ez jöhet, Na most ugye kényes az időszak, mert év vége van, és ha újra áraznak a cégek az év elején, vagy év végén végigondolják a pozíciójukat, és azt látják, hogy ez az árfolyam, akkor nem tudnak mit csinálni, akkor a szerződések újraírásánál ezt figyelembe veszik. Na most ez nagyon kínos, mert a magyar inflációs index az tudjuk, hogy lement, de azt is tudtuk a nyár közepén, hogy ez egy átmeneti dolog, és kezd felfele kúszni. Úgyhogy ha ez a gyenge a forint és a euróval szemben, dollárral szemben, most nem is mondom a cseh koronát, amivel szemben, vagy a zlotival szemben is gyengül, de az ugye nem annyira érdekes nekünk az import oldalon, hát ez inflációs hatású. Ha most ha a költségvetést, és akkor visszatérek arra, hogy van egy nagyon markáns pénzügyminiszter, de nincs, nem is lesz most. Ha a költségvetésnél tényleg leszorítják a deficitet, és nem legalább a GDP 1,5%-ával, 2%-vel, az ugye megfogja a növekedést, ó, mi kellemetlen, de akkor leveszi egy kicsit a nyomást a jegybankról. Csak hát ugye az a baj, hogy közben arról beszélt, ugye az indult a beszélgetés, hogy 3-4%-os növekedést szeretne az új gazdasági főmufti, és akkor hát ezzel nem nagyon vág egybe az, hogy a költségvetési pozícióban pedig egy komoly megszorítás legyen. Most ezeket a szavakat, hogy főmufti, vagy megszorítás, ezt ugye most ki kell majd szedni a memóriánkból, de az megmaradhat, hogy itt van egy költségvetési probléma. Tehát én nem a monetárist látom annyira, az már következmény annak, hogy a 5. éve csúszott meg a költségvetés, és most is az év végén hát kis apró trükkökkel lehet csak beállítani azt, hogy ez az államadósági ráta, ez azért valahogy a törvényeknek megfeleljen, és 73%-os szinten ott mozogjon, miközben ez a legmagasabb az összes volt tervgazdaság között.
Na jó, hát meglátjuk, mi lesz ebből, majd nyilván menet közben is kérjük, hogy beszélgessünk és véleményezzük a jegybanki
félek,
munkát.
Félek, hogy lesz rá alkalom.
Igen, köszönjük szépen előre is, és nagyon boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket, boldog
új évet. Minden jót
kívánok,
én is áldott ünnepeket kívánok, viszont hallásra.
Bot Péter Ákossal, a Corvinus Egyetem professzorával, egykori jegybankelnökkel beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem... De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Andor Tamás Balázs Béladias operatőr az egyik születésnaposunk ma, és azt mondta egy alkalommal, mindjárt keresem, bocsánat, csak elgurult. Sokszor éreztem úgy, hogy jó lélek búvár vagyok, és rosszul exponálok. De ezt mire mondta olyan?
Nem tudom, de jól hangzik.
Ja, jó.
Na jó, megyünk tovább. AI-os beszélgetés következik, de még előtte nem a nyár slágere, hanem az év slágere természetesen.
Ó, látom.
Vegyük elő még egyszer. Az év slágerét sikerült Endre
ez
nyár
az
slágerét.
Ez az eredeti, mert ebből van valami fel
másikre. Ez szerint... Hát ha ebből létezik, úgymond eredeti, akkor...
Hát volt egy alapverzió, és utána a hallgatók kikonyaráltak
alapverzió.
Nem tudom, countryt, vagy rappet, vagy
alapverzió.
Na, az jöjjön.
Azt az év senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Milles reggeli.
Igen, itt vagyunk. Debreceni Csaba is remélhetőleg, az MBH befektetési bankvezető részvényelemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Az előző dal szerzőjéről fogunk beszélgetni, a mesterséges intelligenciáról, magáról, befektetési oldalról, mert azért ismét nagyon nagy sztori volt, és hát a legjobb nyertesek megint az AI papírok voltak 24-ben is, pedig már elég szépen futottak.
És lehetnek jövőre is, csak mások. Ugye már egy picit mi is megpendítettük ezt a témát, de most tőled várunk egy kis értékelést, kitekintést.
Igen, hát egészen a tegnap előtti napig, nem? Mert azért elég rendesen belebombáztak a piacba.
Igen.
Kicsit túlfeszített volt a tempó. Igen, ugye a részvénypiacokat, meg általában a részvényeket, azokat mindig valamilyen sztori hajtja. sokkal kevésbé az, hogy mi a sziklaszilárd, mi az értékeltség, vagy hogy egészen pontosan mennyi pénzt fognak a jövőben termelni. Persze nyilvánvalóan egy cégnek a belső értékét ez határozza meg, tehát azért a tőzsde az nem így működik, nagyon erős sztorik vannak, és ugye ezek a felhajtó erők, és hogy mondtátok, a 2024-ben is ugye a mesterséges intelligencia volt a nyerő, plusz, hogyha mondjuk sorrendbe rakjuk az S&P 500 legjobb tagjait, akkor azért fölcsendülnek olyan nevek, akik a közmű szektorában tevékenykednek, és igazából mindenki, aki nagy nyerő volt, vagy nagyon sokan, akik nagy nyerők voltak, ugye azok a cégek voltak, akik ennek az egésznek az infrastruktúrájának a kiépítésén dolgoznak. Nvidia chip tervezés, Taiwan Semiconductor legyártja a chipet, különböző közmű cégek, ugye villamosenergia termelés, leginkább ott Texas környékén, mindegyik nagyot mentek, de hát ugye ez teljesen triviális, hogyha van egy kiépül egy iparág, akkor ugye annak vannak különböző ciklusai, fázisai, amelyeket mondjuk ilyen sziklaszilárd vonalakkal nem tudsz egymástól elválasztani, de hogyha mondjuk visszanézzük a mobil internetnek, meg az okostelefonoknak a kialakulását, az is így történt, hogy először létrehozták a csippeket, ugye a Qualcomm, meg az ARM volt ott a nagy szereplő, aztán kialakult az infrastruktúra, Apple, meg a Samsung, ugye a két legnagyobb szereplő, és aztán jöttek a szoftveres cégek, akik erre az egészre idézőjelben rátelepettek, Google, Amazon, stb. És ugye az AI-nál is azért az kell a szemünk előtt legyen, hogy valami hasonló alakulhat ki, tehát az infrastruktúra, nem azt mondom, hogy 100%-ban megvan, meg egy ilyen technológiai helyzetben nem is tud a infrastruktúra 100%-osan meglenni, hiszen azt ugye mindig frissíteni kell, de mi úgy látjuk, összegyűjtve azokat a papírokat, akik az infrastruktúra kialakításán dolgoznak, és akik majd esetleg szolgáltatásként fogják tudni ezt az egész AI-t valahogy kiaknázni, és magasabb lesz a profitjuk, vagy magasabb lehet a profitjuk, hogy az utóbbiak egyre inkább feljövőben vannak. Egészen olyan 24 augusztusáig ez a két csoport így fej-fej mellett hallat, hogyha ezekből alkotunk egy ilyen egyenlő súlyozású portfóliót, és az év második részében kezdtek el azok följebb jönni, akik már ténylegesen a szoftver vagy valamilyen szolgáltatást nyújtanak. Ugye itt nyilván mindenki gondolhat a Google, Amazon, ezek persze itt lesznek, mert hogy olyan előnyük van mindenkivel szemben, pénz, befektetés, már nekik megvan az infrastruktúrájuknak egy része, hogy nem lehet őket igazából a trónról letaszítani, ha csak valamilyen cégfeldarabolással nem megy elébe ennek a gazdaságpolitika, de hát mellette vannak kisebbek, ugye Adobe, Autodesk, Mastercard is ebbe becsatlakozhat majd, aztán ilyen Zscaler, Snowflake, tehát ilyen
hát, vagy az magyar utóbbi időben nagy menet volt, azért tudom, mert benne van a portfóliómban ez a C3 AI, vagy C3 AI, ugye, aki a Microsoft Azure-nak lesz a szoftveres beszállítója. Eddig is együtt dolgoztak, de most nagyon szorosan, és hát ott is volt egy nagy tűzijáték az árfolyamban, de ez is azt az irányt erősíti, amit te is mondasz, tehát, hogy a kiszolgálók és a technológiára, infrastruktúrára ráterepülő fejlesztők jöhetnek most talán a sorban.
Igen, ők jöhetnek a sorban, meg tőlünk is mindig az ügyfelek is azt kérdezik, hogy akkor itt ki lehet a nyerő. Ugye, ahogy mondtam, nyilván a nagy, ugye ezt a régen FANG-nak neveztük, én mai napig annak nevezem, ez a Facebook, Amazon, aha, Netflix helyett. A Netflix már nincs. van illetve, de hát nem olyan szinten fogja tudni szerintem ezt kiaknázni, mint a többiek. Google, Apple, Microsoft, tehát hogy szerintem ezekben azért nem lehet nagyon mellélőni, főleg azt, hogy nyilván ti is olvastátok, megláttátok, hogy a Google azért mással is jött, ugye quantum computinggal, ami megint nagyon erős narratíva, igen, lehet, amit a többség nem ért, és tök jó, hogy így szokott lenni. Úgyhogy ez a kicsik közül meg szerintem ott nagyon-nagyon nehéz kibogarászni azt, hogy ki lesz igazából a ennek a szektornak, vagy ennek a fázisnak a következő Nvidia-ja. Úgyhogy mi mindig azt mondjuk, hogy inkább portfóliót kell tartani, tehát hogy össze kell 10-15 ilyen papírt gyűjteni. Biztos, hogy lesznek majd rá egyébként indexek is, ETF-ek, lehet, hogy már most is vannak, és sokkal egyszerűbb ezekben, mint hogy most kifundálni azt otthonról, hogy fú, hát igazából lehet, hogy az Adobe lesz a következő nagy duranás. Nagyon nehéz, de mi azt várjuk egyébként, hogy nyilván az AI továbbra is erős lesz, tehát 25-ben, és inkább lesz egy ilyen fordulat a szolgáltatás nyújtók felé.
Mi a helyzet az egész piacon? Most egy picit kiragadtuk ezt a legnagyobb sztár, leghájpoltabb iparágat, a mesterséges intelligenciát, de alapvetően is vannak olyan hangok, meg az indexekre, ha ránézünk még a tegnap előtti megcsúszással együtt is, hogy igen, magasan vannak a jegyzések, magas az értékeltség. A másik oldalon ott vannak azok az elemzői várakozások, hogy az S&P 500 jövőre 6500-6006, de hallottam már 7000-es várakozást is, tehát hogy további menetben hisznek a piaci szereplők. Ez hogy oldható fel, ez a látszólagos ellentmondás, hogy drágák, magasan értékeltek a részvények, de még további menet várható bennük.
Sőt, van olyan, aki 7500-et mond.
Már olyan is van? Na, az kemény legény.
Igen, azt hiszem, hogy 7500, mert hogy 2024-ben
magyar nem talált el senki.
Évvégi nagyot mondó verseny az mindig elindul.
Mindig van egy, aki bemond egy bazi nagyon, ha neki lesz igaza, őt még 10 évig hallgatjuk, hogy ő volt az ember, aki megmondta.
Idénre 25%-ot mondott a legoptimistább, és 30 lett most a nezdekben már, úgyhogy miért ne?
Na szóval, hogy lesz ez?
Mindig így működik. Igazából én azt látom egyébként a piacon, vagy mi azt látjuk a piacon, hogy ilyen angolos kifejezéssel ilyen earnings momentum van. Aha. Tehát amíg a vállalatoknak az eredménye nő, és tök mindegy, hogy 3-4-5-10%-kal, addig igazából ez viszi az árfolyamokat is. És nagyjából teljesen mindegy az, hogy 20-as a pépere, vagy 30-as a pépere, mondjuk az S&P 500-ról beszéljünk, hogy ott valami 28 körül van. De hogyha van egy ilyen earnings momentum, ami negyedévről negyedévre jobb, én azt látom, hogy most ebbe hisznek bele a befektetők. Viszont van egy nagyon fontos része még a piacnak, amiről amúgy sokan nem beszélnek, az, hogy mi úgy látjuk, hogy a technológia, és itt a nagy technológiai cégeknek hogyha megnézzük az ilyen P/E vagy EV per EBITDA mutatóját, az inkább felfelé torzít. Ugye a legtöbb ilyen innovációs költség, ami ezeknek a cégeknek a profitjának a nagy részét igazából hajtja, vagy amiből lesz, azok nagyjából költségként vannak elszámolva. És hogyha egy csomó számviteli szabályt felrugunk, és azt mondjuk, hogy mondjuk tőkésítjük a különböző innovációs költséget, meg ilyen sales, meg marketing költséget, akkor például a Microsoftnak a jelenlegi 37-es pépereje az körülbelül 30-ra jön ki. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ilyen 15%-kal ezeknek a cégeknek mi azt gondoljuk, hogy a pépere az fölfelé torzít, mert hogy azok a megfoghatatlan dolgok, mint a brand, meg egyébként megfogható dolgok, csak nem úgy vannak elszámolva, például az innovációs költségek, azokat ugye a számviteli szabály nem úgy veszi figyelembe, mint például, hogy építesz egy gyárat, ami ugye teljesen kézzel fogható. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy lesz egy, hogy ez az earnings momentum megmaradhat a jövőben is. Nyilván most nagyon feszített a piac, tehát a 28-as paper az magas, tehát hogyha itt vagy a növekedés nem jön, vagy egész egyszerűen csak a befektetői szentiment hangulat megváltozik, akkor ugye látunk olyan napokat, mint a tegnap előtti.
Igen, vagy az árazás, ugye, ahol most azt várják, hogy magasabban marad a kamat, és a piaci kamat, vagy az általános kamat, az meg az árazásban szerepet játszik, tehát ugye rögtön borul egy sor modell.
Igen, csak ugye ez is furcsa, hogy most 50 bázispont miatt, vagy 100 bázispont, nem tudom, 50 vagy 100 bázispont miatt megijedt a piac, hogy annyival jövőre magasabban maradhat az alapkamat, miközben az elmúlt 4 év, vagy 3 év, meg igen, azt mutatta meg, hogy nulláról fölment 5 fölé az alapkamat, és gyakorlatilag a piacok megemelkedtek 50%-ot. Tehát, hogy ugye, igen, nincsen logika a piacokban. És ugye, ami még nagyon fontos a mai világban, az, hogy ugye maga a kereskedésnek a dinamikája teljesen megváltozott ma, amikor bármilyen számlára beléphetsz, meg egy perc alatt nyithatsz, és olyan papírt veszel, amit akarsz. Meg igazából azt látom, hogy az egész kereskedés, tőzsdei kereskedés az ilyen social fun lett.
Az.
Tehát ilyen megveszem, kiposztolom, akkor megveszi a haverom is, és ilyet ugye korábban nem láttunk, és itt nem kell tudni azt, hogy mi van a mögött. Tehát nem kell tudni azt, hogy az Nvidia mit csinál. Nem is tudja. Igen.
Okay. Figyelj, Csaba, elfogyott az időnk, de én nagyon bízom benne, hogy jövőre folytatjuk, mert nagyon jó kis beszélgetéseket csinálunk, úgyhogy nagyon köszi ezt a mostani bejelentkezést is, és nagyon boldog ünnepeket, kellemes, vagy boldog karácsony, kellemes ünnepeket kívánunk neked, meg az egész tábornak.
Köszönöm szépen, én is azt kívánom nektek, meg a hallgatóknak is.
Köszönjük szépen.
Sziasztok!
Debreceni Csabával, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjével beszélgettünk.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Na most jössz te, Gábor, nálunk, te vagy a sportriporter, mert amikor láttam ezt a vanni szakadást, ezt annyira nem értettem.
Hát gondolod, hogy én igen.
Nem vagyok kisegítve a D2 kábel szakadása, mert más fogalmazásban pedig ezt láttam.
Na de hát itt van velünk Máté Dániel, amatőrhajós, profi versenytudósító, akinek az ismeretségi
köre
egészen rácsavarodik, amikor ő tudósít az ő csatornáin a világ. Nem a legnagyobb vitorlás verseny ez, de ugye a átkelő versenyek között talán...
Hát hosszátekintve nem rövid, hogyha a vendég globra gondolunk.
Na jó, oké. Szia, hello, helyezik el akkor gyorsan.
Sziasztok, jó reggelt.
Megint visszaléphetünk a KH-hoz, szerintem minden alkalommal ér két mondatot elmondani.
De max kettőt, hogy, mert kevés az időnk, aztán ez? A sztorikat mesélj, mert azok nagyon izgalmasak mindig, mi folyik
jó,
a versenyen.
Ez egy szóló fölkerülő vitorlás verseny, a szó azt jelenti, hogy egy ember van egy hajón. Külső segítséget nem lehet igénybe venni, és meg kell kerülni a földet. A Franciaországból indul, Franciaországból érkezik vissza a mezőny, közben megkerüli az Afrikát, aztán Ausztrália délről, aztán a Hornfokot, és aztán az Atlanti óceánon északra hajózva visszaérnek Franciaországból, ez a lényeg.
És az apropó pedig, ez egy kötélszakadás, egy technikai probléma, amiért a magyar versenyző Vörös Szabolcs feladni kényszerült a versenyt, mert hogy 5 hete zajlik ez a vitorlás verseny, igaz?
Igen, 30, nem tudom, 8. napon vagyunk, vagy 9. Őrület.
Mennyi ami egyébként, folyik? Tehát a mezőny, mikor, vagy mennyi idő alatt teljesíti ezt az utat? Tehát mit jelent ez az 5 hét, mennyi van még hátra várhatóan? Hát, mert hát nyilván ez időjárás, meg sok minden függvénye.
Hosszú története van a vendéglóban, de a legjobb idő eddig 74 nap és néhány óra volt. Ez 8 évvel ezelőtt született ez a rekord. Az előző, ugye 4 évente van ez a verseny. Az előző esélyt nem sikerült megdönteni, most még van esély rá, hogy megdöntik ezt, mert közel vannak ahhoz a részidőhöz, amit akkor ment az akkori éllovas.
Aha, tehát akkor a felénél még kicsit innen
már
vagyunk.
Túl vannak. Most vannak a Point Nemo-nál, ami a csendes óceán közepén egy olyan kitüntetett pontja a világnak, ami a tényleg a legelhagyatottabb vízterület az egész földkerekségen, tehát innen 2000 mérföldre semmi sincsen.
Tehát nem állandóan. Jó volt lebegni egy mentőcsónakba, ezt kijelenthetjük.
Nem, hanem nagyon szak.
És ott milyen kapcsolat van velük? A műholdas kapcsolatok nyilván ott is működnek, de ennyi?
Igen. Azzal kommunikálnak.
Na, és mi történt a mi magyarunkkal? Csak egy kicsit a részletekbe, mert hogy ugye ez egy olyan súlyos veszteség vagy technikai probléma lett, amitől feladta a verseny, tehát nyilván erre is fel vannak készülve, hogy bizonyos szintig tudják gondolom reparálni a hajókat, meg műszaki problémákat megoldani, de ez nem az volt.
Megdöbbentően sok mindent meg tudnak oldani saját maguk ezek a fiúk, erre föl vannak készítve, meg ezt tanulják, de ezt a Szabi nem bírta megoldani. Azt történt, hogy egy nagyon magasan levő merevítő kötél, ez egy árbóc merevítő kötél, elszakadt neki, egy korábbi sérülésből levezethetőleg valószínűleg, és ez egy nagyon spéci anyagból, PBO-ból van ez a kötél, ami nem a legújabb verzió, mert mostanában a többiek már karbonból készült ilyen kábelekkel, nem is kötélnek hívják ezeket, hanem már kábelnek hívják, karbon kábelekkel mennek, de az 4-szer annyiba kerül, mint ez a PBO, úgyhogy a Szabi hajóján egy ilyen PBO kábel volt. És ez elszakadt, és azt mondja, hogy azért nem tudta megcsinálni, mert állati érzékeny a beállításra. Tehát még lehetséges lenne, hogy fölmászik oda az árbócra, ahol ezt, hiszen mászott már árbócot ezen a versenyen, tehát hogy fölmászik oda, eléri, meg tudja csinálni, de azt nem vállalta be, hogy ezt ő beállítja ennek a feszességét pont megfelelőre, és utána neki megy a déli óceánnak. Tudni kell, hogy a déli óceán azt nevezzük, amikor hát már Afrikát megkerülték, és ott a jéghatár közelében az Antarktisz kerülve vitorláznak, ott baromi nagy szelek bírnak lenni. Tehát ezt a részét a versenynek egy ilyen saját kezű beállítással ő nem vállalta, mert ez nagyon könnyen árbóztöréshez vezethet.
Világos.
Ki nyer itt, meg mi
ezt a... akarom mondani, igen, hogy kik múlik? A menők. Valószínűleg sajnos nem mondanak nekünk annyit a nevek, de mit lehet tudni róluk, vagy igen, ki
tehát
az, aki előnyben lehet.
A legjobb hajó nyer, vagy a legjobb vitorlás?
Húha, hát a franciák nyernek.
Ez egy alapszabály.
Francia házi versenyről beszélünk. Franciaországban óriási kultusza van ennek a versenynek. Eddig nem sikerült külföldinek ezt a versenyt megnyerni. Legjobb az Alex Thomson lett harmadik, egy brit hajós. Tehát alapvetően az van, hogy a franciák nyernek, és ami nagyon fontos, hogy hát ezek a hajók viszont gyorsan sokat fejlődnek 4 év alatt. Minden 4 évben láthatók ezek a fejlődések, és most a legújabb, azt úgy hívjuk, hogy legújabb generációs IMOCA, IMOCA-nak nevezik ezeket a hajókat, ez egy hajóosztály, nagyon fontos, merev szabály, osztályelőírásokkal, hogy ennek milyen hosszú lehet, milyen széles, miből, mire, úgy kell lennie. Tehát a legújabb fejlesztésű IMOCA-kkal lehet lényegében nyerni. Ennek a 16 évvel ezelőtti fejlesztése ugye ez a foil, ami oldalra kimegy egy ilyen szárny, az megtámasztja a hajót, és nem olyan, mint a régiek, hogy így hogy csak a tőkesúly tartja egyensúlyban a hajót, hanem ezek a bizonyos szárnyak is segítenek ebben, a foilok. És már 4 évvel ezelőtt is foilos hajó nyert, azelőtt is már foilos hajó nyert, tehát ami nem foilos, az most már végképp nem rúg labdába. És hát ezen a versenyen derült ki, hogy ez a foilos technológia ez odáig javult, hogy most már nagyon nagy viharokat is bemernek vele vállalni versenyzők. Tehát itt volt 2 olyan manus, akik most elől mennek, akik egy őrült nagy viharba uron keresztül mentek. Azt tudni kell, hogy általában ezeket kikerülik. Tehát amikor lehet látni, hogy az előrejelzések 5-6-8 nappal előre mutatják, hogy hol lesz zima, és ezeket a nagy vihar övezeteket ezek a hajósok kikerülik, azért, mert nem lehet benne elég gyorsan menni.
Aha.
Meg hát veszélyes is persze, tehát azon túl, hogy veszélyes, nem is éri meg, mert nem lehet benne elég gyorsan haladni, mert a hullámzás is olyan, meg ilyenkor a túlélésre küzd az ember ekkor a szélben, és nem tud jól vitorlázni. És ez a két manus most belement egy ilyen hatalmas viharzónába, és 23 csomós, 21-23 csomós sebességgel keresztül váltattak rajta. Ez egy teljes merőben új jelenség, tehát ilyen eddig nem volt, és hát ők nagy előre tettek. Szerint igaz, hogy ezt már azóta volt, aki behozta. Tehát, hogy ez volt Mikulás körül, ez a nagy vihar, akkor volt, aki 500 mérföldre le volt maradva tőlük ezután, mert ezzel nagy előre tettek szert, de azóta behozta őket egy harmadik manus.
Uh-huh. Tehát akkor most hárman mennek közül. Ők közel vannak, vagy van bandázás is, vagy azért mindenki teljesen külön?
Persze, ott pezsíznek.
Hihetetlen, ami folyik. Szerd a reggel, ez a három ember, ez 0,5 mérföldi nyire volt, mind a három. Vagy, tehát 0,5 mérföldön belül voltak, hogyha azt nézzük, hogy a céltól milyen távol vannak. Egymástól messzebb voltak, mert ugye egy keresztbe szét lehet szórodni a pályán, de a céltól mért távolságuk az 0,5 mérföldön belül volt, az azt jelenti, hogy vitorláztak 37 napot, 14 ezer mérföldet.
És alig sikerült lekoptatni egyik a másikat.
Egyszerűen több fejfeje mellett voltak, és ez a verseny újra kezdődött az egész.
Nóha, na akkor ez erről meg beszéljünk.
Barom izgi most az egész.
Oké, szerintem hívunk még, Malka, ezek szerint még ebben az időszakban el tudunk csípni. Most is tanultunk egy csomót, az imokák, a folylosajok és a Nemo pont az párját ritkítja, úgyhogy köszönjük szépen. És
meg a Vantni.
Ja, van, igen, hát azért van itt még lemaradás. Az a műanyag, az sem maradt meg, de majd ezeket pótoljuk. Köszönjük szépen, és boldog karácsony neked.
Oké, sziasztok!
Szia! Máté Dániellel, amatőr hajóssal és profi versenytudósítóval beszélgetünk a Vendéglobri jelenlegi állásáról.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.